Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztő Szatmári Katalin nevében is, a mikrofonnál Farkas Dávid. Ez az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A közel-keleti konfliktus, valamint az orosz-ukrán háború friss fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy Ukrajna mindent megtesz, hogy a közeljövőben a NATO tagja lehessen. Ehhez azonban a háborúnak véget kell érnie. Erről beszélt az ukrán elnök a NATO csúcson Washingtonban. Az amerikai elnök közben újabb katonai támogatást jelentett be Ukrajnának. Szabó Gergő összeállítása.
Az ukrán elnök megértését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna addig nem lesz tagja a NATO-nak, amíg a területén háború zajlik. Volodymyr Zelenszky erről csütörtökön Washingtonban Jens Stoltenberg NATO főtitkárral tartott közös sajtótájékoztatóján beszélt a NATO-Ukrajna tanács ülése előtt.
We have strong warning regarding the irreversibility of Ukraine's movement towards NATO. Every step truly brings us closer to membership. We are doing and will continue to do.
Mindent megteszünk, és a jövőben is meg fogunk tenni annak érdekében, hogy eljöjjön a nap, amikor Ukrajna meghívást kap a NATO-ba, és tagja lesz az Észak-Atlanti Szervezetnek. Ebben biztos vagyok. Joe Biden amerikai elnöke közben újabb katonai támogatást jelentett be Ukrajna számára, amikor a NATO csúcs találkozó keretében találkozott az ukrán elnökkel. Joe Biden hangsúlyozta, hogy az újabb amerikai katonai csomag értéke 225 millió dollár, és tartalmaz Patriot rakétaindítókat, korszerű föld-levegő rakétarendszereket, valamint Stinger légelhárító rakétákat is. Orbán Viktor miniszterelnök a NATO csúcsra érkezve azt mondta, a szervezetnek nem a háborút, hanem a békét kellene megnyernie.
Egyre inkább háborús szervezetként viselkedik. Ennek egyik jele, hogy a NATO egyre aktívabb szerepet vállal az orosz-ukrán háborúban. Ez szerintünk veszélyes, sőt felelőtlen, mert senki sem látja, mi lesz ennek a vége, hova is fogunk kiukadni. A mai napon amellett fogok érvelni, hogy a NATO-nak vissza kellene térnie az eredeti szellemiségéhez. A NATO-nak nem a körülötte zajló háborúkat, hanem a békét kellene megnyernie. Ehhez elsősorban saját védelmi képességeinket kellene fejleszteni.
Joe Biden amerikai elnök a NATO csúcson tartott sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy továbbra is kitart az elnök jelöltsége mellett. A demokrata elnök azzal érvelt, hogy egyszer már sikerült legyőznie Donald Trumpot a választáson. Hozzátette, ezt újra meg fogja tenni, mert még nem fejezte be a munkát, amit elkezdett. Orbán Viktor miniszterelnök egyébként a NATO csúcs után találkozott Donald Trumppal is. A magyar kormányfő Facebook oldalán olvasható poszt alapján a két politikus a békéről egyeztetett. Szabó Gergő, Inforádió 88,1.
Ukrajna NATO csatlakozása nem csak gyengíteni az Észak-Atlanti Szervezet egységét, hanem újabb háborús kockázatokkal járhat. Hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az M1-nek adott interjújában. Szabó Gergő összeállítása.
Ukrajna lehetséges csatlakozása a NATO-hoz újabb háborús kockázatokkal járhat. Vélekedett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az M1-nek adott interjúban.
Ukrajna belépése nem erősítené, hanem gyengítené az egységet a NATO-n belül, hiszen Ukrajna belépésével kapcsolatban teljesen különböző álláspontok vannak. Még akkor is, hogyha valaki ezt felmeri vállalni, mert az ukránok belépése gyakorlatilag azt jelentené, hogy létrejönne egy teljesen nyílt háborús konfliktus kockázata a NATO és Oroszország között. Úgyhogy ezért mi arra kérjük a szövetséget, és minden szövetségesünket természetesen, hogy amikor az ukránok esetleges NATO tagságáról beszél, azt a legnagyobb körültekintéssel tegye.
Szijjártó Péter a NATO globális terjeszkedéséről is kifejtette álláspontját.
Akkor a csendes-óceáni, indiai-óceáni térségbeli együttműködésre fókuszál a NATO, akkor ez jó, de csak addig, amíg ez nem egy valaki ellen irányuló szervezkedés. Tehát mi azt nem fogjuk támogatni, hogy bárki abba az irányba tolja a NATO indiai és csendes-óceáni kapcsolatépítését, hogy a NATO egy Kína ellenes blokk legyen. Az egy hatalmas tragédia lenne.
A miniszter beszélt az Európai Unió nyugat-balkáni bővítéséről és a Szerbiával folytatott tárgyalásokról is.
bővítési politikáját az Európai Uniónak hitelteleníti. Az, hogy a nyugat-európai országok közül, vagy a baltiak közül mindig valaki valamilyen akadályt próbál gördíteni a nyugat-balkáni országok Európai Uniós tagsága elé. Úgyhogy mi az elnökségi fél évünk során arra fogunk koncentrálni, hogy Észak-Macedóniával valóban megnyíljanak a csatlakozási tárgyalások, tehát legalább egy fejezetcsoportot meg tudjunk nyitni. Montenegróval legalább 7, de jó lenne inkább 9-10 már megnyitott csatlakozási tárgyalási fejezetet be tudnánk zárni. Mi azt gondoljuk, hogy a montenegróiak megtették az elszükséges lépéseket, és Szerbia esetében, amely kétségtelenül a régió kulcs országa, a nyugat-balkáni stabilitás és fejlődés kulcs országa, azt szeretnénk, hogyha legalább egy fejezet csoportban megnyílnának még a tárgyalások. Jól látható, hogy a nyugat-balkáni bővítést jelenleg nem övezi többségi támogatás az Európai Unióban. Más az, amit egyes tagországok a nyilvánosság előtt mondanak, és más az, amit zárt ajtók mögött képviselnek, már pedig zárt ajtók mögött folyamatosan mindenfajta akadályokat próbálnak gördíteni a nyugat-balkáni csatlakozás elé.
A tárca vezető a NATO csúcs találkozó utolsó napján azt emelte ki a montenegrói és az Észak-Macedón kollégáival folytatott egyeztetései kapcsán, hogy az együttműködés a Nyugat-Balkánnal biztonsági kérdés, hiszen a régió stabilitása komoly hatással lehet Európa biztonságára. Szabó Gergő, Inforádió 88,1.
Szlovákia kulcsfontosságúnak tekinti a NATO keleti szárnya légvédelmének megerősítését, de ha Ukrajnának újabb légvédelmi rendszereket küldenek, ez azt jelenti, hogy nem marad elég belőlük a NATO tagországainak, mondta a washingtoni csúcson tartózkodó Peter Pellegrini, szlovák köztársasági elnök. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök üdvözölte Joe Biden amerikai elnök Ukrajna légtere védelmének megerősítéséről szóló döntését. A NATO washingtoni csúcs találkozóján azonban figyelmeztetett, hogy ennek következményei lehetnek a NATO keleti szárnyának országaira nézve. Szlovákia, mint a NATO keleti szárnyának tagja számára létfontosságú, hogy a keleti szárny légvédelme megerősödjön, közölte. Hozzátette, üdvözli Joe Biden döntését Oroszország közelmúltbeli ukrán területet ért támadásai és a civil áldozatok tragédiája miatt is. Peter Pellegrini azt tervezi, hogy a NATO csúcson és az ahhoz kapcsolódó nyilvános fórumon rákérdezzen, hogy az Egyesült Államoknak és Európa védelmi iparának megvannak-e a képességei ahhoz, hogy a keleti szárny átfogó légvédelmére vonatkozó terveket meg tudja valósítani. Néhány újabb légvédelmi felszerelés szállítása Ukrajnának azt jelent, hogy a NATO tagországok számára nem marad elegendő, és Szlovákia valószínűleg továbbra is hatékony légtérvédelem nélkül marad, mondta az államfő. Szlovákia még tavaly tavasszal az előző kormány idején Eduard Heger ügyvezető kabinettjének döntésével teljes vadászrepülőgép állományát, 13 darab MiG-29-est és egy kub légvédelmi rendszert adott át Ukrajnának, illetve már egy évvel korábban ugyancsak Kijevnek ajándékozták az ország S-300-as légvédelmi rendszerét is. A korábban is számos részről bírált döntés kapcsán Robert Kalinyák jelenlegi védelmi miniszter a múlt hónapban jelentette be, hogy az ügyben eljárást indítanak, mert a Heger kabinetnek ügyvezető kormányként nem volt hatásköre ilyen fajsúlyos kérdésben döntést hozni. Peter Pellegrini megerősítette, hogy Szlovákia hozzájárul az Ukrajnának szánt összesen 40 milliárd dolláros csomaghoz, és ezt a kiadást beleszámítja a 2%-os védelmi költségekbe. A Washingtonban tartózkodó szlovák államfő beszélt Ukrajna jövőbeni NATO csatlakozási terveiről is. Úgy fogalmazott, Szlovákia maximálisan támogatja Ukrajna uniós integrációs törekvéseit, és minden know-how-ját rendelkezésre bocsátja a reformok. Ahhoz a megszövegezéshez azonban ragaszkodunk, amely Ukrajna NATO tagságáról szól, azaz, hogy csak akkor lehet ezt a kérdést felvetni, ha Ukrajnában béke lesz és nem lesz folyamatban levő katonai konfliktus, mondta az államfő, majd hozzátette, ez akkor lesz így, ha teljesülnek az ehhez szükséges feltételek, és ha a NATO valamennyi tagállama egyetért ezzel. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Fel lehet ebből állni? Kérdezik az amerikai elnök bírálói az eddigi legkínosabb Joe Biden baki után. Az amerikai elnök a NATO csúcs végén Putyin elnökként mutatta be Zelenszkij ukrán elnököt. Svetik Endre összeállítása.
És most átadom a szót Ukrajna elnökének, aki nem csak bátor, de eltökélt. Hölgyeim és uraim, Putyin elnök. Hogy kicsoda? Putyin elnök, le fogja győzni Putyin Zelenszky elnök, pontosított Joe Biden, miközben a mögötte álló vezetők illedelmesen tapsoltak. Az eddigi legnagyobb baki, amit Biden bírálói kognitív leépülése számlájára írnak, a washingtoni NATO csúcs végén hangzott el. Az elnök azzal próbálta kivágni magát, hogy annyira arra figyelek, hogy legyőzzük Putyint, és jött egy nehezen kivehető rész valami olyasminek hangzóval, hogy aggódni kell érte. A pulpitusra lépő Zelenszky válasza az volt, hogy én jobb vagyok Putyinnál. Maga sokkal jobb, riposztozott Biden, amire néhányan elnevették magukat. Az este második számú bakija pedig azon a sajtótájékoztatón hangzott el, amelynek célja az volt, hogy eloszlassa a Biden mentális képességeit övező kétségeket. Az elnökét Trump alelnökként említette helyettesét, Kamala Harris-t. Ennek nyomán több vezető demokrata politikus sürgeti, hogy szálljon ki a választási versenyből. Egyikük Jim Himes, a Kongresszusi Hírszerzési Bizottság tagja, aki már a sajtótájékoztató végén azt mondta, félre kell állnia egy fiatalabb utódjavára. Az elnöknek védenie kell az örökségét, nem ő a legerősebb jelölt Donald Trumppal szemben, tegye első helyre az országot, mondta. Magas a tét, vesztésre állunk, érvelt Biden távozása mellett Scott Peters, kaliforniai képviselő. Eric Sorensen, Illinois állam egyik demokrata képviselője szerint pedig olyan vezető kell, aki szembe tud szállni a demokráciára leselkedő veszélyekkel. A talán legfájdalmasabb megjegyzés azonban nem politikustól, hanem George Clooney hollywoodi sztártól érkezett. Clooney azt mondta, Biden ugyanúgy remegett egy júniusi adománygyűjtő gálán, mint a Trumppal folytatott tévévitában. Ezzel az elnökkel nem fogunk nyerni novemberben, írta a sztár a New York Times-ban. Ugyanezen az esten lehetett látni, hogy Biden volt főnöke, Barack Obama a karjánál fogva próbálta lesegíteni a színpadról. Az is kiderült, hogy Clooney jelezte Obamának, hogy be akar avatkozni a kampányba, és az is, hogy emiatt a Biden táborban egyesek úgy látják, hogy Obama a kulisszák mögött szervezkedik. A csúcs utáni mindent eldöntőnek nevezett sajtótájékoztatón Biden jóval összeszedettebb volt, és elutasította a bírálatokat. Nincs arra utaló jel, hogy lelassultam volna. És
have you seen a more successful conference? What do you think?
Maga látott ennél sikeresebb konferenciát? Kérdezett vissza a NATO csúcsra utalva az őt faggató egyik riporternek. Hogy ne legyen kétség, közölte, ő a legjobb jelölt Donald Trumppal szemben. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az amerikai demokrata párton belül is egyre hangosabbak azok a hangok, hogy vissza kellene lépnie a novemberi elnökválasztástól Joe Biden hivatalban lévő elnöknek. Domanics András kérdezte Fekete Rajmond Amerika szakértőt, a Kommunizmus Kutatóintézet igazgatóját.
Kicsit olyan érzése van az embernek, mint amit Stallone mondott az Oscar című filmben, hogy tudtam, én csak nem sejtettem, tehát a demokraták homokba dugták a fejüket, és azok a jelek, amiket lehetett látni a teljes elnökség alatt, mindenkinek biztos vannak ilyen emlékképei, amikor a lépcsőn elesik, megbotlik, összefüggéstelenül beszél, olyan, mint aki hirtelen nem tudná, hogy merre van. Tehát ezek mind olyan dolgok voltak, amik láthatóak voltak, és tulajdonképpen az elnök jelölti vita megmutatta azt, hogy tényleg egy nagyon komolyan kell venni ezt a dolgot. És azóta tulajdonképpen a demokraták, háttéremberek, finanszírozók, különböző donorok, vagy éppen nagy sztárok kongatják a vészharangot. Legutóbb például George Clooney, amerikai filmszínész, a New York Times-ban írta egy véleménycikket, ami tegnap reggel jelent meg, azzal a címmel, hogy szeretem Joe Biden, de új jelöltre van szükségünk, és úgy fogalmaz, szerintem ez rendkívül találó volt a részéről, hogy Joe Biden egy hős, megmentette a demokráciát 2020-ban, és arra van szükségünk, hogy újra megtegye, ergo lépjen vissza a demokrácia érdekében. De számtalan ilyen hang van, demokrata képviselők szólaltak meg, hogy lépjen vissza az amerikai elnök, és érzi ezt az amerikai elnök stábja is. Mai friss hír, hogy nem hivatalos források szerint Joe Biden tanácsadói köre leül azokkal a demokrata párti szenátorokkal és képviselőkkel, akik hangot adtak nyilvánosan is annak, hogy Joe Biden lépjen vissza, tehát egyfajta kármentés zajlik.
Amennyiben visszalép az elnök, ki lehet az utód? Például Kamala Harris-t említik az alelnököt, de mellette sem egyértelműen áll ki a demokrata párt.
Igen, ugye azért, ha visszaemlékszünk 2020-21-re, amikor Biden átvette a stafétát Donald Trump volt amerikai elnöktől, akkor Kamala Harris tudatosan és nagyon látványosan elkezdték építeni mind a sajtóban, mind pedig a politikai körökben, és akkor is már voltak olyan hangok, amelyek azt hangoztatták, hogy egy idő után Biden visszalép, és a helyére Kamala Harris fog kerülni, de annyira rossz teljesítmény nyújtott Kamala Harris alelnökként, hogy nagyjából szerintem egy maximum fél évet adtak neki a nyilvánosság előtt, és utána látványosan eltüntették az amerikai politikából. Óriási baklövései voltak, és emellett látszott, hogy sem a népszerűsége, sem az ismertsége nem adott okot arra, hogy felépítsék. Nyilvánvalóan most próbálkoznak, épp az Economist-nak volt egy közvéleménykutatása Harris-szel kapcsolatosan, de ugye rendre felszokott merülni Barack Obama feleségének, Michelle Obamának is a neve, aki kategorikusan el szokott zárkózni attól, hogy ő elnöknek szeretné magát jelöltetni, és még van 3-4 olyan potenciális név, akiket emlegetnek demokrata körökben. Én ezek közül kiemelném mindenképpen Gavin Newsomot, Kalifornia kormányzóját, aki a jelenlegi elnök jelöltekhez képest fiatal, maga 50 évével, és egy olyan megnyerő politikusról van szó, aki tulajdonképpen a demokratáknak a mérsékelt szárnyához és annak a progresszív szárnyához is tud üzeneteket, illetve gesztusokat gyakorolni. Ő az, akit még emlegetni szoktak.
Ha az alelnök sem elég ismert, akkor föl lehet építeni egy új jelöltet néhány hónap alatt?
Pont emiatt kongatják nagyon a vészharangot a demokraták, mert attól félnek, hogyha ez záros határidőn belül nem oldódik meg ez a kérdés már, mint az, hogy a demokraták részéről ki fog indulni, akkor az a félelmük, hogy Joe Bidennel az élen el fogják veszíteni a Fehérházat, a Szenátust és a Képviselőházat is.
Fekete Rajmund Amerika szakértőt, a Kommunizmus Kutatóintézet igazgatóját hallották. Nagyon szoros együttműködésre van szükség az európai konzervatívok és reformisták, illetve a patrióták Európáját között, és ehhez meg is van a lehetőség. Fogalmazott az Inforádió Aréna című műsorában a Fidesz-KDNP EP delegáció vezetője, a Patrióták Európáért képviselőcsoport tagja. Exterde Tibor kérdezte Dajs Tamást.
Azt elmagyarázná, hogy az a különbség, ami a patriótákat a konzervatívoktól és a reformerektől, valamint az AfD dominálta frakciótól megkülönbözteti az elvi, taktikai, tárgyalási, technikai, vagy milyen jellegű?
Hát az AfD a német AfD párt körül szerveződő, most a legutóbbi egy-két nap híre alapján meg is alakuló frakció, az teljesen külön tészta. Velük elvi vagy politikai álláspontbeli közösség nincsen. Az európai konzervatívok és reformisták, reformerek, ECR vagy ICR, illetve a Patrióták Európáért frakciók között az én határozott álláspontom szerint nagyon szoros együttműködésre van szükség, és erre a lehetőség meg is van. Tehát én úgy gondolom, hogy az is egy óriási eredmény, hogy sok károgás, sok ellendrukkerség, sok hát ilyen lekezelő ironikus megjegyzés ellenére, sok 10 milliónyi európai polgár szavazatának köszönhető, az ebben testetöltő erőnek, a pártok lendületének, az összefogás képességének köszönhetően ez a Patrióták Európáért frakció létrejött. Harmadik legerősebb frakciója az Európai Parlamentnek. De szerintem többről van szó. Azt nem mondom, hogy adjuk össze, de majdnem végezzük el ezt az összeadást. Hogy van 84 tagja a Patrióták Európáért frakciónak, és van 77-78 tagja az európai konzervatívoknak. Ez együtt általam ismert matematikai szabályok szerint már a 160-at közelíti meg, haladja meg. Most az Európai Parlament legerősebb frakciója valahol a 180 pluszos képviselő létszámmal az Európai Néppárt. Ez a két reményeim szerint egymással hatékonyan együttműködő jobboldali, konzervatív, szuverenista, nemzeti elkötelezettségű patrióta frakció együtt az Európai Parlament második ereje. Na ezért mondom azt, hogy új időszámítás kezdődik az európai politikában.
Dajs Tamást, a Fidesz-KDNP EP delegáció vezetőjét, a Patrióták Európáért képviselőcsoport tagját hallották. Összegyűjtötte a szükséges számú partnert, így saját frakciót alakít az Alternatíva Németországért az Európai Parlamentben. A formációhoz csatlakozott a Mi Hazánk mozgalom képviselője, Borvendég Zsuzsanna is. Szabó Gergő kérdezte Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét.
Hát, amit látunk az az, hogy az európai parlamenti választások során megerősödött a jobboldal, illetve a szélső jobboldal is. Ha összeadjuk azokat a képviselőket, akik a néppárttól jobbra vannak, akkor azt lehet látni, hogy viszonylag nagy szám, 197 képviselő tartozik ide. Ugye az európai konzervatívok és reformereknek a csoportja jelenleg 78 főt számol, a patrióták Európáért és a Fideszt is magába foglaló pártcsoport 84 képviselőt, és hát a maradék az, azok, akik vagy nem tartoztak semmilyen csoporthoz, vagy pedig korábban az identitáshoz kapcsolódtak, és ide jön létre ugye az AfD vezetésével, ha a hírek igazak, egy szuverén nemzetek Európája, vagy szuverenisták, ezt még nem tudjuk pontosan, de hamarosan bejelentésre kerül pártcsoport. Ez azt jelenti, hogy ez lesz, ha 35 képviselővel meg tud alakulni, és jelenleg úgy néz ki, hogy 10 országból tud képviselőket gyűjteni, a legkisebb pártcsoport az európai integráción belül, és hát a legradikálisabb.
Egy ilyen kis méretű frakció érdekérvényesítő képessége mennyire lehet számottevő?
Formális és a nem formális dolgokat kell számba venni. Hát a formális az, hogy természetesen a különböző európai parlamenti helyekért, bizottsági helyekért és egyéb pozíciókért a többi párttal meg kell beszélni, hogy milyen helyen lehetnek majd benni, illetve milyen pozíciókat kapnak. Tehát itt egy alkú folyamatnak az eredményeképpen kaphatnak helyeket. Nem sokat, ugye, hiszen ahogy elhangzott, ők a legkisebbek. Másrészt pedig ugye ez pénzt is jelent megalakuló csoportnak, amiből aztán a saját költségeiket tudják fedezni, és hát az informális politikai folyamatokban azért nagyon fontos, ugye, hogy egy közös programot fogalmaznak meg, és megpróbálnak ementén politizálni majd.
Ahogy említettük itt a beszélgetés folyamán, azért most több új frakció is létrejön, több párt, illetve képviselő kilép a korábbi képviselőcsoportból és átlép egy másikba. Számít-e további vándorlásra a frakciók között, akár ennek az új pártcsaládnak, ennek a frakciónak a feltűnése után?
Én azt hiszem, hogy most rövid távon, ugye ez a rövid táv pedig az Európai Parlamentnek a megalakulása lesz, illetve a megalakulásnak a hónapjai, hiszen azért még mozgások várhatók. De én azt hiszem, hogy gyakorlatilag ez a néhány hónap ez viszonylag stabil lesz azután, hogy megalakultak a frakciók. Utána viszont nagy kérdőjel, hogy lesznek-e átülések, megszűnések, mozgások. Én azt hiszem, hogy az előző éveknek a tapasztalataiból azt lehet mondani, hogy minden elképzelhető. Tehát ugye ezek a frakciók, ezek viszonylag kicsik. Az országoknak a számát tekintve stabilak, tehát én azt hiszem, hogy ott nem lehet probléma. Itt a kérdés az, hogy a képviselők mennyire fognak majd kitartani egy-egy frakcióba. Ugye itt 1-2-3 képviselőről van szó ebben a Szuverén Nemzetek Európája elnevezési frakcióban, akik nemrég váltottak pártot, vagy éppen a függetlenekhez tartoztak az Európai Parlamentben korábban, vagy még nem is voltak bent az Európai Parlamentben, mint például a spanyol képviselő, illetve onnan ugye akár 3 képviselő is csatlakozhat. Számukból azt lehet következtetni, hogy minden elképzelhető.
Mennyire rajzolódhatnak át az erőviszonyok, az új frakciók, a többi között a patrióták és most a szuverenisták megalakulása után?
197 képviselő lehet összesen, ha még az európai konzervatívokat és reformereket is ide vesszük, ami azért egy meglehetősen nagy szám, még az Európai Parlamentnek az összlétszámához képest is, illetve hát, ugye ha egy frakció lenne, vagy egy csoport lenne, akkor már rögtön a második helyen lenne, és ezeknek a most alakult, illetve szuverén nemzetek Európája, patrióták Európáját, valamint az európai konzervatívok és reformereknek a programja azért több ponton hasonlít, ugye itt az európai zöld program, illetve az éghajlat programmal kapcsolatos fenntartások, a migrációval kapcsolatos nagyon erőteljes fellépés, Európa iszlamizációjával problémájuk van, ugye, és ez a másik nagyon fontos programpontjuk, ezek mind-mind közös programok, tehát egy sokkal nagyobb átláthatóságot és egy, mondhatjuk, nagyobb szerepet tudnak majd vállalni az európai politikai napirendnek a formálásában.
Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották. Ezzel véget ért az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.